Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és leginkább a gyerekeket, mert ahogyan ezt szoktuk is tenni, most a gyerekekhez szólnék néhány percben, illetve először őket kérdezném. Gyerekek, egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy kinek van valamiféle házi állata otthon? Csak nyugodtan így emeljétek föl a kezeteket, akinek van. Egy valakinek, kettő, három, négy, már négy kezet látott. Nagyon jó, köszönöm szépen, le is tehetitek. Itt viszont már a ti szavaitokat kérném, miféle házi állatok ezek? Tehát úgy nevezzétek meg, hogy kutya vagy macska? Na mondd csak.
Nyúl.
Nyúl. Nagyon érdekes. Aztán még valaki ott hátul, Borsi? Cica. Nagyon jó. Abel. Kutya. Aztán még? Talán ennyi. Nagyon jó. Tehát kutya is, cica is, meg nyuszi is van. Ezek ugye egy ilyen szeretetre méltó lények, ezek a házi állatok. Azt hiszem, ebben megegyezhetünk. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, én is kimondhatom, meg ti is kimondhatjátok. Azért szeretjük ezeket a házi állatokat, ugye? Tehát ugye olyan kedvesek, oda bújnak az emberhez, hogyha simogatjuk, akkor még inkább bújnak. Na de egyszer azon gondolkodtam el, amikor így a házi állatokon morfondíroztam, egyébként nagyon jó, hogy nektek van házi állatotok. Vidéken jó dolog föltenni ezt a kérdést, városban már talán másféle arányt kapnánk, mert itt, akit látok gyerekeket, hát szinte úgy nézem, hogy mindenkinek van házi állata otthon. Városban ez nem így van. Velem sem így van egyébként, én nagyon szeretem mind a kutyákat, mind a macskákat, még a nyulakat is, bár velük közelebbi kapcsolatban eddig még nem nagyon kerültem, csak így nagyjából távolról láttam őket. De úgy elképzeltem, hogy milyen jó is lenne, hogyha nekem lenne egy házi állatom. Igen ám, de azon kezdtem el gondolkodni, hogy mondjuk amikor én valamiféle házi állattal, kutyával, vagy cicával, vagy bármivel találkozom, hát ugye én is kedves vagyok hozzá, és akkor jól el vagyunk egymással, hogyha megsimogatom a macskát, hogyha viszonylag sokat simogatja az ember, akkor ugye elkezd dorombolni, teljesen jó kapcsolat, és jól érezzük magunkat egymással. De összehasonlítottam ezt azzal, ahogyan én mondjuk másokhoz viszonyodok. Csak úgy magatokban válaszoljatok erre, hogy gondolkodtatok már ezen, hogy mondjuk kit könnyebb szeretni? A cicust, vagy kutyust, vagy a nyuszit, vagy éppen anyukámat, apukámat, vagy a testvéremet, akivel hát ugye sokszor azért vannak bizonyos harcaim, konfliktusaim. Sokszor nem értünk egyet egymással. Kit könnyebb szeretni? Ugye talán nem is olyan egyszerű a kérdés már, hogy bevallani, hogy bizony sokszor a házi állatot könnyebb, nem? Tehát ez olyan egyértelmű dolog, hogy azért sokkal több, idézőjelbe téve, jó gondolat kapcsolódik a házi állathoz, mint mondjuk sokszor a testvérünkhöz, aki hát bennünket bosszant. Akkor a cicát könnyebb szeretni, mert ugye a cica az nem szól vissza. Hogyha oda megyek hozzá, és megsimogatom, akkor hálás lesz érte. És azt mondja az ige, ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy ige, amikor gondolkoztam ezen az egész kérdésen, Hóseás könyvében, egy kis proféta íratban, hogy olyan a ti szeretetetek, mondja az embereknek az Isten, olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ez egy nagyon szép kép. Olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Biztos, hogy volt már olyan tapasztalat az életetekben, amikor kinéztetek reggel, mondjuk különösen nyaranta lehet ezt megfigyelni, most már ugye november van, tehát ez már kevésbé, de kinéztetek reggel, és nagyon borús volt az égbolt. És aztán, ahogy egyre inkább jött fel ugye a nap az égre, ahogy egyre inkább világosabb lett, egyre inkább ment előre az idő, úgy lett egyre inkább tisztább és derültebb az ég. Egyszerűen eltűntek a felhők. Ezek reggeli felhők. Ugyanez a helyzet ugye a harmattal is. Az is csak néhány órán keresztül marad meg ott a fűvön a kis vízcseppek, és aztán eltűnik. Volt és nincs. Azt mondja az Isten beszéde, hogy ilyen a mi szeretetünk. Mert akit egy picit nehezebb szeretni, azt sokszor így szeretjük. Hogy szeretjük egy ideig, aztán amikor valami nem tetszőt csinál nekünk, akkor nem szeretjük. Cicával, kutyussal azért általában nem így vagyunk. Általában olyan szeretetre méltó, nem? Hogyha csinál is valami kis rosszaságot, hát meg lehet rá tanítani, hogy legközelebb ne tegye. És akkor nem fogja tenni, hogyha tanulékony az a kis állat. És egy igét szeretnénk már csak felolvasni, hogy ehhez képest az Isten mit tanácsol nekünk? Hogy hogyan is szeressük mi a másikat? Lehet, hogy egy picit váratlan vagy szokatlan ige lesz ez, és lehet, hogy nem is tudtok ezzel hirtelen mit kezdeni, hogy most hogy jön ez ide, de azért érdemes ezt is megnézni, ezt az igét is. Lukács evangélium a 6. fejezetében, ezt nyugodtan ki lehet keresni, Lukács evangéliuma 6. fejezetéből a 35. verset. Tehát Lukács evangéliuma 6. fejezetéből a 35. verset. Ez egy olyan igevers, ez a Lukács 6.35, hogy itt az Isten, Jézus Krisztus nagyon sokféle dolgot mond. Nem is olvasom fel az egész igeverset, hanem csak ennek egy kis részét. Tehát a Lukács 6.35-nek egy kis részét, amikor elindul ez az ige, akkor ez a második kijelentése, hogy adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván. Adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván. Ugye talán jogos ez a kérdés, hogy na hát hogyan is jön ez ide. A szeretet az Isten beszéde szerint kölcsönadás. Egyszerűen kölcsön adjuk a szeretetünket. Gondoljatok csak ebbe bele, hogyha ti adtok valakinek szeretetet, akkor valószínűleg nagyon sokszor várunk is cserébe szeretetet. Hogyha oda megyek a macskához, megsimogatom, akkor ugye elkezd dorombolni. Oda megyek a kutyához, megsimogatom, elkezdi csóválni a farkát. Adunk kölcsön szeretetet, de szinte teljesen természetes, hogy kapunk is szeretetet. Nem? Tehát ez így működik. Adok, kapok. De ehhez képest az Isten beszéde azt mondja, hogy adjatok kölcsönt, és ne várjatok érte semmit. Adjatok szeretetet, és szeretettel minden könnyebben fog menni az életben, legyetek ti a kezdeményezők. Hát erre tanít bennünket az Isten, és kívánom nektek az gyerekek, hogy ne csak a házi állataitokat szeressétek, már meggyőződésem, hogy szeretitek, hanem azokat az embereket is, akik körülöttetek vannak. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb, mert lehet, hogy hát ugye ők visszaszólnak, vagy nem úgy csinálnak, ahogy nekünk tetszik éppen, de akkor is az Isten fölhív arra, hogy ti csak adjátok a szeretetet. Aztán majd meg fogjátok látni azt is, hogy ezt bizony vissza is fogjátok kapni. Hogyha sok szeretetet ad az ember, akkor egy idő után bizony visszakapja. Kívánom nektek, hogy ez tényleg valóság lehessen mindegyik őtök életében. Amen. És most kérném, hogy lapozzunk föl egy igeverset a Szentírásból, 46. Zsoltárból, a 11. versnek az első részét fogom olvasni. 46. Zsoltár 11. versének az első részét. És csupán kiindulásul használjuk ezt a 46. Zsoltár 11. versét, illetve ennek a versnek az első részét, de úgy is fogalmazhatnék, hogy tulajdonképpen erről a versről lesz szó egész végig, de ezzel kezdjük a gondolatmenetet, aztán majd ide vissza is fogunk térni. A 46. Zsoltár 11. verse, ennek a versnek az első része így szól. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ennyi mindössze ez a kijelentés. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Azon szeretném, hogyha gondolkodnánk mai délelőtt folyamán, hogy vajon milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lehet a csendnek az életünkben. Egyáltalán van-e valamiféle szerepe, vagy mit is kezdjünk ezzel a kérdéssel? Én meggyőződésem, hogyha talán már egy picit hosszabb ideje járunk itt a gyülekezetbe, akkor talán kialakult már bennünk az a gondolat, vagy mások mondták, vagy bennünk alakult ki, hogy hát azért, hogy ez a bizonyos hőnáhított második advent ez megvalósuljon, azért a hívőnek mindent meg kell tennie. Hogyha elfogadta azt, hogy közel van Jézus Krisztus második eljövetele, akkor bizony ezért erejét megfeszítve dolgoznia kell. Igen ám, de hogyha egy picit kitekintünk a világba, és megnézzük azt, hogy vajon az emberek hogyan viszonyulnak a munkához, ugye akkor általában kétféle végletet láthatunk. Az egyik véglet ugye az, amikor az emberek nem tesznek semmit, amikor naplopók és dolgozni igazán nem akarnak. Ez azt gondolom az emberek csekély hányadát jellemzi manapság. Általánosságban beszélek, természetesen itt az arányokban lehet eltérés. A másik véglet, ami viszont én úgy gondolom, hogy sokkal több embert jellemez, ez viszont az úgynevezett munkafüggés, vagy túlmunka, vagy más néven, idegen szóval kifejezve, munkaholizmus. Nagyon érdekes ez a kifejezés, nem is biztos, hogy hallottuk ezt még talán. Ugye az alkoholizmus mintájára alkották meg ezt a szót, amikor valakinek nem az alkohol a fogsága, tehát az a szer, ami fogságban tartja, hanem a munka. Így nappallá téve dolgozik. Szerintem, hogyha elgondolkodunk a saját környezetünkről, vagy akár saját magunkról, akkor elismerhetjük azt, hogy bizony ismerünk ilyen embert az életünkben, a környezetünkben, aki napi 12, 14, vagy akár 16, 18 órán keresztül dolgozik. Visszakanyarodva ennek keresztény vonatkozásaira, amikor a második adventről gondolkodunk, és amikor arról gondolkodunk, hogy milyen jó is lenne, hogyha ez a második advent, Jézus Krisztus második eljövetele megvalósulna, hogy amikor teljes békesség és nyugalom lehetne ezen a földön, akkor könnyen lehet, hogy ebbe a csapdába esünk, hogy egyszer csak elhatározzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nekem most azért mindent meg kell tennem, erőmet megfeszítve elkezdek dolgozni, és mintegy, ennek a célnak rendelek alá mindent az életemben. Ez önmagában talán még nem is lenne probléma, csak talán kiszoktuk hagyni ennek a munkálkodásnak a legelső lépését, ami mindig, minden esetben ott kéne, hogy legyen minden munkavégzésnek az elkezdése előtt, és ez az első lépcsőfok, ez a 46. Zsoltár 11. versének a legelső része, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Beleeshetünk tehát abba a hibába, hogy mi azt hisszük, hogy tulajdonképpen a munkavégzés, a keresztény értelemben vett munkavégzés a legfontosabb az ember életében, mindannyiunk életében. Az a legfontosabb, hogy az evangélium terjedjen, hogy tegyünk valamit az Isten művéért. De érdemes megfigyelni azt is, hogy az Isten hogyan hív bennünket a csendre. Hogy az ember ne vegye körül magát állandóan valamiféle tevékenységgel. Mert hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beláthatjuk, hogy ez nagyon sokszor így van. Valamit mindig tennünk kell. Vagy a másik formája ennek, hogy valami ugye általában szól mellettünk. Akár a rádió, akár talán ritkább esetben a televízió, akár bármi más, de a csendet a mai kor emberének, és azt hiszem nekünk is, egyszerűen nehéz elviselnie, szokatlan. Szokatlan azért, mert a világ rendkívül zajos körülöttünk. És ha nem is vagyunk úgy a szó szoros értelmében a világban, akkor is nagyon sokszor zajt teremtünk magunknak. Talán jobban érezzük magunkat abban a zajban, ami körülvehet bennünket, mint a csendben, amire az Istenre hív. De hogyan is érhető el a csendesség az életünkben? Egyáltalán milyen szerepe lehet a csendnek, vagy másképpen megfogalmazva, és egy picit a gyermekeknek szóló igehirdetésre, vagy kis prédikációra visszakanyarodva, hogyan érhetjük el azt, hogy valóban ez a szeretet, ez kölcsönös legyen az életünkben, hogy az legyen a fontos, hogy mi mit tudunk adni a másiknak. Nem pedig az, hogy egyáltalán bennünket zaj vegyen körül, vagy valami olyasmi dolog vegyen körül, ami eltereli a figyelmünket önmagunkról is, a másikról is, az Istenről is. Hogyan valósulhat ez meg? És föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy maga Jézus Krisztus hogyan adott erre példát? Milyen szerepe volt a csendnek az ő életében? Nem célom most egy teljes körű képet adni erről, de azt szeretném, hogyha megnéznénk két történetet. Két olyan történetet, amit szerintem ismerünk, nem hiszem, hogy túl sok embernek lesz ismeretlen ez a történet itt közületek, de ebből a két történetből is igyekezzünk megragadni azokat a dolgokat, azokat a mozzanatokat, amelyek erre vezetnek bennünket, vagy efelől gondolkodtatnak, hogy milyen is a csöndnek a szerepe, milyen is lehet a csendnek a szerepe azoknak az élethelyzetében, akikkel Jézus találkozott. Az első ilyen történet János evangélium a második fejezetében található. Kérném, hogy lapozzuk is ezt föl, tehát János evangélium a második fejezetét, és itt is a 13. verstől kezdve fogom olvasni az igét. Tehát János evangélium a második fejezete 13. versétől. Lehet, hogy így fejezet és vers alapján nem tudnánk, hogy mi ez a történet, de ahogy rápillantunk itt a szövegre, hát valószínűleg ugye ez ismerős lesz. János evangélium a második fejezetében, a 13. verstől a 17-ig így olvasom az igét. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ültek. és kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asszalokat pedig feldöntötte. És a galambárosoknak mondta, hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. És aztán hozzá mennek a zsidók, és elkezdődik egy párbeszéd. Ez ugye a templom tisztítás története. Na most maga a templom tisztítás története, ezzel kapcsolatban jó, ha elmondjuk azt, hogy ez nem csak egyszer esett meg Jézus életében, hanem mi két templom tisztításról tudunk. Az első templom tisztítás az, amit János evangéliuma megörökít. Hogyha figyelünk ugye itt a fejezet számra, azt hiszem teljesen egyértelmű, mint ahogyan minden evangélium időrendi sorrendben közli Jézus életének az eseményeit, a cselekményeit, így János evangéliuma is időrendben közli ezt, mégpedig itt az első nagy júdeai szolgálat idejére teszi. Ekkor történt az első templom tisztítás. De olvashatunk egy másik templom tisztításról is a Bibliában, mégpedig háromszor is, mert mind a három evangéliumban megtalálható, Máténál, Márknál és Lukácsnál. Igen ám, de minden hasonlóság ellenére az Jézus szolgálatának a végén történt, a Jeruzsálembe való bevonulás után. Ez a két templom tisztítás van tehát, ami még egyszer mondom, nagyon hasonlít egymáshoz, tehát lelki lényegét, mondani valóját tekintve ugyanaz. Másrészt elgondolkodtató, hogy vajon ennek az első templom tisztításnak ugye mennyire csekély eredménye lett. Két mozzanatot szeretnék csak kiemelni ebből, és aztán visszakanyarodunk a csend kérdéséhez, de csupán két olyan mozzanatot, ami segít egy picit talán tisztábban látni így az eseménnyel, magával az eseménnyel kapcsolatban. Mert szerintem, hogyha elgondolkodunk ezen, akkor akár ez az esemény még félelmetes is lehet a mi lelki szemeink előtt, nem? Én amikor először hallottam erről, sőt, amikor először énekeltünk erről a középiskolai kórussal, ugye Kodály Zoltánnak a Jézus és a Kufárok című művét, úgy magam elé képzeltem a jelenetet, és ahogy a karnagyunk beszélt erről a jelenetről, hát megmondom őszintén, félelmetesnek tűnt. Valahogy azzal a Jézus képpel, amit úgy addig nagyjából ismertem, mert középiskolás koromban én még azért nem nagyon foglalkoztam a Bibliával, hát úgy nem nagyon fért össze. Nem tudtam összhangba hozni a kettőt. De hogyha a maga teljességében és pontosságában megnézzük ezt a szöveget, akkor két dolog mindenféleképpen feltűnhet. Az egyik az, ugye itt olvastuk a történet elején, tehát János evangélium a második fejezetében, hogy Jézus felmegy a templomba, ott találja az ökrök, a juhok, a galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek. Képzeljük magunk elé a jelenetet. Ugye fölmegy Jézus abba a templomba, amit hát gyakorlatilag a saját mennyei atya szerzett, a saját mennyei atya tanácsára épült. Igaz, hogy ez már egy második templom, igaz, hogy a második templomnak már az átépítése, az a bizonyos heródesi templom, amivel Jézus életében találkozunk, de mégis az én atyám háza, ugye így nevezi. És képzeljük magunk elé azt a zsivajt, azt a borzalmas zsibbását, ami ott lehetett. És ezek hátterén érthető meg azt gondolom ez a történet, hogy azon a helyen, ahol szent csendnek, szent tiszteletnek, áhítatnak kéne lennie, hát ott olyan dolgok történnek, amik egyáltalán nem odaillők. Önmagukban nem helytelenek, hogy kereskedés történik ugye a templom mellett, vagy egyáltalán a városban, de hogy éppen a templomban, a templom területén belül, ez mindenféleképpen botrány. Ennek hátterén cselekszik tehát Jézus, mit is. A 15. vers első része így szól, kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat is. Hogyha magunk elé képzeljük ezt a jelenetet, akkor akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy Jézus ezt a bizonyos ostort megragadta, és ezzel elkezdte hajtani az állatokat és az embereket is. De gondoljunk bele a szövegnek a mélyebb jelentésébe, vagy nem is a mélyebb jelentésébe, inkább így fogalmazok, hogy a pontos jelentésébe. Biztos, hogy ezzel az ostorral Jézusnak kellett valamit csinálnia? Mert maga az ige szó szerint nem írja azt, hogy ezzel az ostorral ő bármit is tett volna, elkezdte volna hajtani őket. Könnyen lehet, ugye pontosan tudták, hogy kicsoda Jézus, tehát ezt ne felejtsük el. Tisztában voltak ezzel. Kánai menyegzőnek a híre ugye elterjedt. Amikor Jézus megjelent, és amikor látta mindazt, ami a templomban történik, és amikor megragadta azt a bizonyos ostort, akkor én elképzelhetőnek tartom, sőt valószínűnek tartom, hogy azzal az ostorral neki nem kellett semmit se csinálnia. Könnyen lehet, hogy csak fogta a kezében, és maga a tekintete, maga az egész lénye volt akkora erő, hogy tulajdonképpen kiűzte azokat a templomból, akiknek semmi keresni valójuk nem volt ott. Igaz, utána az igevers második részében olvassuk, hogy a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asszalokat pedig feldöntötte, való igaz. De konkrét fizikai bántást azzal az ostorral meggyőződésem majd nem okozott senkinek. Az a fajta szent harag volt benne, ami hát az emberben is lehet, bár óvatosan kezelném ezt a kérdést, ugye amikor valaki kizárólag a bűnre haragszik, nem a bűnösre, hanem maga a bűn háborítja fel, és külön tudja választani a bűnt és a bűnöst. Jézus ezt tette, és itt sem hibázott, ennél a cselekedeténél sem hibázott. Aztán egy másik félreértés lehet ezzel kapcsolatban, továbbra is, hogyha magunk elé képzeljük a jelenetet, hogy mondjuk ezt milyen lelkülettel, milyen arckifejezéssel, vagy egyáltalán milyen vérmérséklettel tette ezt Jézus. Hogyha felszínesen közelítünk ehhez a történethez, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy valószínűleg ugye a pulzus száma megemelkedett, ugye, hogy mai kifejezéssel élnénk, és egyáltalán ilyen remegő düvel tette mindazt, amit tett. És mint egy oda vetette, vagy oda kiabálta ezeknek a galambárosoknak, hogy hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Maga az első templom tisztításnak a leírása itt lezárul. De hogyha megnézzük a második templom tisztításnak a leírását, és azt gondolom, hogy teljesen jogos párhuzamot vonni az elsővel, akkor Máté evangélium a 21. fejezetében, amit most csak szóban idézek, nyugodtan ki lehet keresni, de csupán szóban idézem, hogy a Máté 21.14-ben azt találjuk, hogy bizony ezután a templom tisztítás, tehát a második templom tisztítás után a vakok és a sánták és a gyerekek hozzámentek a templomban, és ő meggyógyította őket. Figyeljünk föl tehát az igének ennek a kijelentésére is, hogy a vakok és a sánták rögtön utána, tehát nem úgy volt, hogy Jézusnak le kellett csillapodnia, mert remegett a dütöl, és hát ilyen egyfajta dükitörésből tette azt, amit tett. Nem, valószínűleg tényleg ezzel a szent haraggal, ezzel az átszellemülten tette mindazt, amit tett, és teljesen természetes volt, hogy a gyenge, esendő emberek utána rögtön oda mentek. Jegyezzük meg ezt a felsorolást, hogy vakok, sánták, és aztán a történetben még olvassuk, hogy a gyerekek is. Hát ugye egy dühös emberhez ki akar oda menni. Azt hiszem mindnyájan úgy vagyunk ezzel, hogy a dühös embertől bizony távol tartjuk magunkat. Tehát azt azért nem, hogy ugye mi is kapjunk a dühéből. Szó nincs róla, Jézus ebben az esetben minden bizonnyal teljes mértékben megőrizte a nyugalmát. Tehát bizony ebben az esetben a vakok és a sánták és a gyerekek teljesen természetes volt, hogy hozzámenjenek. És ő magához fogadta őket, és gyógyította őket. Hogy a csendnek milyen szerepe van ebben a történetben, ugye a történet két részletének a kiemelése előtt már szóltam egy picit erről. Maga a zsibongás, maga a zaj a templomhoz, egyáltalán Jézushoz, magához, az Istenhez nem illik. Hogyha tisztelni akarjuk az Urat, akkor ezt tényleg csak csendben lehet megtenni. Persze meg lehet zajos környezetben is tenni, de azt gondolom, hogy az inkább a kivétel. A legjobb, a leghelyesebb az, hogyha tényleg csendet és nyugalmat teremtünk magunk körül, hogyha valóban tisztelni akarjuk az Istent. Jézus erre akarta rávezetni a korabeli zsidókat, hogy tényleg valóban akarják tisztelni az Istent, ne csak a cselekedeteikkel, ne csak a szavaikkal. A másik történet, amit fölidéznék Jézus életéből, szintén a csenddel kapcsolatban, és megint egy olyan történet lesz ez, amit szerintem nagyon sokan ismerünk, csak talán nem ilyen módon szoktunk erről elgondolkodni, talán másra figyelünk. Az a történet, ami közvetlenül ezután következik. János evangélium a második fejezete után a harmadik következik, és a harmadik fejezetben olvassuk ezt a híres beszélgetést, amikor Krisztus beszélget Nikodémussal. A Nikodémussal való beszélgetés, ugye így ismerjük ezt a szakaszt, de abból a szempontból érdemes megvizsgálni ezt az egész beszélgetést, hogy vajon hányszor és hogyan szólal meg Nikodémus ebben a beszélgetésben. Mert persze azt mondjuk, hogy igen, beszélgetés, de hát érdekes végkövetkeztetésre fogunk jutni, majd meg fogjuk látni. Valószínűleg mindannyiunknak érdekes lesz ez, amit itt a harmadik fejezet alapján látunk. A harmadik fejezet első két versét János evangéliumából a következőképpen olvasom. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Ez Nikodémusnak az első megszólalása. Ez a második vers tulajdonképpen nem más, mint egy, nyugodtan kimondhatjuk, egy diplomáciai gesztus. Nikodémus, mint afféle jó farizeus, nem csak vallási vezetőként, hanem politikusként is kitűnő volt. És éppen ezért érthető az, hogy egy ilyen udvariassági gesztussal, egy ilyen diplomáciai gesztussal kezdi a mondani valóját. Nem vitatom természetesen azt, hogy Nikodémusban őszinte érdeklődés volt. Nem lehet elvitatni azt sem, hogy a főtanács tagjai közül, azok közül a 71 ember közül, akik közül bárki oda mehetett volna Jézushoz, hát bizony csak ő ment oda. Ez mindenféleképpen az őszinte érdeklődésre utal. De szinte rutinból mondja ezt, és fogalmaz így, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert senki sem teheti jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Jelentőségteljes kezdés, de mint egy Jézusra akarja irányítani a figyelmet, hogy most akkor én dicsérlek téged, hát akkor kvázi te is dicsér meg engem, és akkor mindjárt egy ilyen kellemes alapja meg is lesz a beszélgetésnek. Aztán Jézus valami egészen váratlan mond, ugye így fogalmaz a harmadik versben: felelt Jézus és mondta néki: bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. És a negyedik versben így felel erre Nikodémus: mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Hogyha elgondolkodunk ezeken az igeverseken, ugye láthatjuk azt, hogy ez a válasz Jézus részéről, ami tulajdonképpen nem is válasz, hanem ez volt a beszélgetésnek a valódi elindítása, hát ez teljesen meglepte Nikodémust. Tehát ez, hogy Jézus erről kezdjen el beszélni, hogy újjászületés, meg Isten országa, és ő mondja neki, a farizeusnak, hogy mit kell tennie, meg mikor juthat be az Isten országába, és mikor nem, na hát ez teljesen kizökkentette a nyugalmából Nikodémust. És bizony meglehetős nagy gúnnyal, iróniával, és hát szinte pökhendiséggel szólal meg itt a negyedik versben, hogy mintha azt mondaná, hogy na ne csináld már. Na ne, ezt most nem gondolhatod komolyan. Hát most újjászülethetik az ember, ha vén. Mintha azt mondaná, hogy hát nézd már rám, ember. Ugye nem kell tovább fokozni, és nem kell tovább érzékeltetni a gúnyt. Valóban így szólal meg Nikodémus. Erre, amit válaszol Jézus, ezt most már nem követjük figyelemmel, ezt otthon nyugodtan el lehet olvasni ezt a történetet, illetve valószínűleg ez sokak számára ismerős is. A lényeg csak az, hogy az udvariassági gesztus és a gúnyos beszéd után Nikodémusnak mi a harmadik megszólalása ebben a beszélgetésben. Jézus itt kifejti ennek a bizonyos újjászületésnek vagy megtérésnek, és ezzel kapcsolatban a keresztségnek a kérdését, és a 9. versben, ugye ezt olvassuk: felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? A csend fontossága. Az udvariassági gesztus és a gúnyos beszéd után csak egy rövid, háromszavas kérdés hangzik el. És ezért mondtam az elején, hogy talán egy picit furcsa, hogy így nevezzük ezt a szakasz, hogy a Nikodémussal való beszélgetés, mert persze beszélgetés volt ez, de én azt gondolom, hogy csak a beszélgetés vagy az együttlét indítása tekinthető annak. Mert Nikodémus összesen háromszor szólal meg ebben a fejezetben, ebben a beszélgetésben. Második, negyedik és a 9. vers. és azután csendben van. És azt gondolom, hogy ez a megmenekülésének a kulcsa. Mert hogyha tovább érvel, hogyha tovább mondja a maga gúnyos hozzáállásával azt, ami mondjuk a fejében volt, ugye első pillanatra, akkor valószínűleg ennek a beszélgetésnek, a Jézussal való beszélgetésnek nem lett volna semmiféle eredménye. Szinte így elbeszéltek volna egymás mellett. De nem ez történt. Hála az Istennek és hála a Szentléleknek, Nikodémus meg tudta annyira szólítani, hogy bizony ő csendességben volt ezután. Hogy csak egy óvatos, nagyon alázatos kérdést tett föl, amit a 9. versben ugye így olvastunk, hogy mi módon lehetnek ezek, hogyan lehetséges ez, és azután csendben marad. És erre volt szüksége Nikodémusnak. Ugyanúgy, ahogyan a templom tisztításnál is, nem zajra, nem tevékenységre volt szüksége azoknak az árusoknak, ugyanúgy itt Nikodémusnak sem a beszédre volt szüksége, a munkára, arra, hogy ő valakit megpróbáljon meggyőzni valamiről, hanem arra, hogy csendben legyen végre. Hogy hallgasson el, üljön le ott Jézus lábainál, és hallgassa a mester tanítását. Ezt tette Nikodémus, és aztán ennek a cselekedetének a gyümölcsei ugye később be is értek az életében. És aztán csak még talán egy harmadik történetre is csak egészen röviden utalok. Itt már más ellenkező előjellel, szintén a csend szerepére Jézus életében. Azért mondom, hogy más előjellel, mert eddig ugye olyan történeteket néztünk meg, amikor Jézus az embereket intette csendre, idézőjelbe téve. Tudom, hogy itt a Nikodémussal való beszélgetés esetében nem volt konkrét intés, de mégis maga az egész jelenség, maga az egész ember, ahogyan ott állt, és, vagy ahogyan ott ültek és beszélgetett Nikodémussal, azt gondolom, hogy önmagában ez tekintélyt parancsolt, és csendre késztette Nikodémust. De volt egy harmadik történet is, ami Jézus életében talán a legfontosabb, illetve egész biztos, hogy a legfontosabb életszakasz. Ez ugye az utolsó néhány óra. Amikor ott van a kereszten, és ott vannak körülötte mindazok, akik őt gúnyolják, és akik köbdösik. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy Jézus ott, abban az esetben hányszor és hogyan szólal meg. Nagyon ritkán teszi ezt. Ott már nem a szavaknak volt ereje, ott már nem az volt a lényeges, hogy Jézus mit mond. Mert az evangéliumokban nagyon sokszor azt látjuk, hogy az a lényeges, az az igazán súlyos, amikor Jézus mond valamit. Persze az is fontos, amikor hallgat, de a kereszten igazából már a csendnek van óriási szerepe. A kereszten az Istennek szavakkal már nem kell elmondani azt, hogy itt mi történik. Persze néhány szó elhangzik, és ez a néhány szó, ez a hétszeri megszólalás a Krisztusnak, ez nagyon fontos. De leginkább csendben van. Leginkább készteti az embert arra, hogy ember gondolkodj, mi is történik? Mi is történik most? Mit jelent ez a számodra? Mit jelent ez minden ember számára? Érdemes ebből a szempontból is átgondolni a kereszt kérdését, illetve az egész csend kérdést, hogy vajon az Isten bennünket hogyan késztet a csendre, és mi lehet a szerepe ennek a saját életünkben, hogy az a szeretet, ami a keresztből árad, az vajon csendre tud-e késztetni bennünket. És itt térnénk vissza a 46. Zsoltár 11. verséhez. Ugye említettem is, hogy mint egy keretbe foglalnánk ezt a mostani ige hirdetést, lapozzunk ide vissza a 46. Zsoltár 11. verséhez, ahonnét kiindultunk, ami ugye egy nagyon rövid kijelentés, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ha ezt valóban megvalósítjuk az életünkben, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre tud bennünket elvezetni az Isten. Érdekes volt az a tapasztalat, hadd mondjam ezt el, amikor ott nyáron voltunk, többekkel Bózsván, két tábor között. És ezek a két tábor közötti időszakok, ezek egészen jó és egészen szép időszakok, azért, mert ugye a nagy nyüzsgés és a nagy tevékenység, meg a sok munka mellett, vagy inkább ezek közben, hát ugye lehetőség nyílik egy kis elcsendesedésre, arra, hogy az ember úgy magával legyen. És hát ennek egy olyan formáját választottuk, egyszer így vasárnap vagy hétfő délután, nem is tudom már pontosan, hogy melyik nap volt ez, hogy átmentünk oda a Füzér-Radványi kastélyparkba, valószínűleg ez sok embernek, sok testvér számára most ez ismerős, és ott egyszerűen csak azt tettük, hogy átmentünk egy autóval, leültünk, és néztünk magunk elé. illetve néztük azokat a fákat, azokat a bokrokat, amelyek ott több száz évesek voltak, és ugye hosszú-hosszú ideje ott vannak, és mekkorák is ezek. Nem mondhatni azt, hogy mi sokat beszéltünk volna, hanem mindannyian éreztük azt, akik ott ültünk egy padon, hogy ez valami döbbenetes, hogy az Isten munkája az mennyire hatalmas. És ez az, amit szerintem nagyon kevésszer teszünk meg. Benne vagyunk ebben a mókuskerékben, benne vagyunk abban, hogy valamit tenni kell, el kell intézni, ez is feladat, az is kipipálandó dolog, hogyha vezetünk esetleg listát a tevékenységeinkről. És ez a mókuskerék hagy bennünket nagyon sokszor, ebben vagyunk benne, és nagyon nehéz ebből kiszállni, de az a fél óra, hát az rengeteget jelentett mindannyiunk számára, akik ott voltunk. Egyszerűen csak néztünk egy fát, tudjátok, talán ott van az a nagy kilátó, és előtte van egy pad, és egy ilyen nagy füves terület, és körülbelül 20-30 méter után ott van egy óriási fa. Leültünk oda a padra, és néztük azt, hogy a társaságunkból egy vagy két ember oda bandukolt ahhoz a fához, és már ki tudja, mit csináltak, lehet, hogy talán ott fényképeztek. És néztük azt, hogy az ember ugye körülbelül 3 centis, tehát hogyha így megpróbáltuk megmérni, a fa meg akkora, hogy hát szinte be se tudja mérni az ember. Szóval az Isten hatalmán, az Isten nagyságán ilyen pillanatokkal lehet a leginkább elcsodálkozni. Amikor tényleg megállunk, amikor nem mondunk semmit, nem csinálunk semmit, csak nézünk, gondolkodunk, és valami nagyon szép van előttünk. Szóval ez, hogy csendesedjétek és ismerétek el, hogy én vagyok az Isten, ennek nagyon nagy szerepe van már csak azért is, és itt szeretnék beszélni az igevers második részéről, illetve ennek a kijelentésnek a második részéről, azért érdekes ez a felszólítás, nem? Mert eddig én tulajdonképpen egyetlen szóról beszéltem egyféleképpen, hogy csendesedjetek, hogy ennek milyen szerepe van. Na de miért írja ezt a Zsoltáros, hogy csendesedjétek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten? Miért ezt írja? Miért nem máshogy fogalmazza meg, mert ezzel szinte mintha ellent mondana a Zsoltár önmagának. Érdemes elolvasni ezt az egész 46. Zsoltárt úgy elejétől a végéig. Megmondom őszintén, hogy amikor én találkoztam ezzel a kijelentéssel, nem értettem. Az egész Zsoltár, ugye itt Károli címadásában is láthatjuk, erről szól, hogy erős vár a mi Istenünk. Az Isten cselekedeteiről szól, arról szól, hogy az Isten mit tett. Milyen hatalmas, hogy a zsidó népet hogy vezette, hogy hogyan készített embereket a jóra, és így tovább, rengeteg mindent el lehetne mondani. Na de akkor miért szerepel ez itt, hogy ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten? Az Isten miért szólít fel erre? Hát mi ismerjük az Isten, nem? Hát mindannyian tudnánk beszélni hosszú perceken keresztül arról, hogy milyen is az Isten valójában. És én ott jutottam megoldásra ezzel kapcsolatban, hogy én meggyőződésem, hogy nekünk ezt nem elméletben kell elismerni. Mert persze, elismerjük, hogy az Isten az Isten. Na és, most ebben mi van? Nem itt van az igeversnek a mélysége, hanem ott van a mélysége, hogy az ember ezt a gyakorlatban elismeri. Hogyha az Isten az Isten, akkor az én életemet kész uralni, és engem kész vezetni. És ekkor tud igazán megvalósulni az az együttműködés az Isten és az ember között, amiről ugye a szombatiskolában is beszélgettünk. Ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, ismerjétek el a gyakorlatban, ne a szavaitokkal, ne a gondolataitokkal, hanem az életetekben nyilvánuljon ez meg. Az életetekben nyilvánuljon meg az, hogy felmagasztaltatom a nemzetek között, és felmagasztaltatom a földön. Nem szavak által pusztán, és kizárólag ilyen módon, hanem az egyes ember életében. És nyilván ennek az elismerésnek, ennek a gyakorlatban való elismerésnek a csend az első lépcsőfoka. Aztán jön ez a második. Először a csend, és azután pedig a gyakorlati életben való megvalósítás, hogy tényleg az Isten az Isten. És akkor már szavak nélkül is egyértelmű lesz, hogy ez az ember az Istennel jár. Mert az élete példa. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ez az elcsendesedés, ez tényleg legyen ránk jellemző. Csak egészen röviden szeretnénk már csak szólni arról, tényleg csak így említés szintjén, hogy ebben a kifejezésben, amit a magyar fordítás így ad vissza, hogy csendesedjetek, az eredeti héber kifejezésben ez is benne van, hogy fordítsatok rám időt. Fordítsatok rám időt. Egészen különleges kifejezés. Nem pusztán ezt mondja a héber kifejezés, ugye az eredeti nyelv, hogy maradjunk csendben. Ez is nagyon fontos. De a csend leginkább úgy valósul meg, hogy az Istenre időt fordítunk. Visszaemlékezem erre a füzéradványi tapasztalatra is, nem volt ez annyira hosszú idő. De mégis fél órán keresztül, idézőjelbe téve, nem csináltunk semmit. Semmi hasznosat, semmi olyat, ami bennünket előre vitt volna a szó szoros értelmében. Nem hirdettük másnak az igét, mégis rendkívüli jelentősége volt. Egyszerűen felmértük azt, hogy az Isten mekkora, gondolkodtunk arról, hogy mit teremtett, hogyan teremtett. Rengeteg minden játszódott le a gondolatainkban. Fordítsatok rám időt. Az imahét kapcsán különösen kérlek bennünket erre az Isten. Ez az imahét remek alkalom arra, hogy tényleg számot vessünk önmagunkkal, úgyis, mint egyének, úgyis, mint gyülekezet, hol tartunk, merre tartunk, és hol is állunk tulajdonképpen az üdvösség felé vezető úton. És nem csak az imahét, hanem az előkészületi év kapcsán is késztet bennünket az Isten arra, hogy Jézus Krisztus második eljövetelét így várjuk. Tényleg elcsendesedve, tényleg időt ráfordítva, és hogyha ezt megtesszük, akkor tényleg bízvást bízhatunk abban, hogy az a bizonyos második eljövetel, az a bizonyos második advent, amire, kimondom, tényleg mindannyian várunk, hogy ez meg is valósuljon minél hamarabb az életünkben. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ez legyen valóság, és legyen igazság mindannyiunk életében. Amen. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hálásan köszönjük azt neked, hogy te hívsz a csendességre. Köszönjük azt, hogy vigyázol ránk, és köszönjük, hogy nem a hajszára kényszerítesz bennünket, hogy köszönjük, hogy megmutatod azt, hogy nem az a lényeg, hogy mi minél többet dolgozzunk, hogy mindig a munka legyen a szemünk előtt, akár érted végzett munkáról legyen szó, hanem segítesz abban, hogy tényleg megálljunk, elgondolkodjunk a saját életünkön, és imádságban hozzád forduljunk. Segíts kérünk erre mindannyiunk életében, segíts, hogy a világ zaja, a rohanás, az iszonyatos tempó, ez ne befolyásoljon bennünket annyira, hogy elfelejtkezzünk rólad. Segíts kérünk, hogy számot vessünk azzal, hogy ki is vagy te valójában, hogy számot vessünk ezzel ne csak a gondolatainkban, hanem a gyakorlati életünkben is. Segíts kérünk, hogy te belénk költözhess, segíts, hogy veled együttműködve a te szent lényeddel tudjunk cselekedni, és segíts, hogy a csendesség után valóban sokak számára tudjuk hirdetni az igét, sokaknak tudjunk segíteni. Légy velünk, mennyei Istenünk! Ezért fohászkodunk, és kérünk, hogy áld meg az imahetet, ami előttünk áll. Adj kérünk buzgóságot a közös könyörgésre, és adj kérünk alázatot arra nézve, hogy elfogadjuk mindazt, amit te szólsz, amit te mondasz rólunk. Legyen meg a te akaratod, Istenünk! Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.